Az Akikre nem volt méltó a világ című református dráma pályázat győztes darabjának a menekülőknek a szerzőpárosa a vendégem, Győri L. János és Győri Katalin. Kezdjük mindjárt onnan, hogy a rokonság az a névből adódik, de ezek szerint rokon lelkekről is van szó, hogyha együtt meg tudtak alkotni egy drámát, ez azért nem egy szokásos felállás. Hogyan alakult ez így ki?
Hát gyakorlatilag, mikor meghallottuk külön-külön ezt a drámapályázatot, akkor mind a kettőnkben így megszületett az elhatározás, vagy a vágy arra, hogy induljunk valamilyen művel, és igazából nekem ötletem annyira nem volt, tehát én elkezdtem ott kutatgatni, amennyire tudtam a Debrecen történetet, viszont a nagybátyámmal találkoztunk így a folyamat közben, és ő mondta, hogy na, ő is szeretne indulni, és neki viszont van egy fantasztikus ötlete, amit ő már régóta dédelget és szeretne megvalósítani, szeretné megírni, de nem biztos, hogy most lesz rá ideje. És hát eltelt egy kis idő, amikor így, nem is tudom, talán mind a kettőnk fejében megszületett az ötlet, hogy mi lenne, hogyha együtt próbálnánk megírni. Nekem pont volt időm is rá, és kedvem is. Neki pedig megvolt már gyakorlatilag egy darabnak a váza, és megvolt ez a nagyon erős alapja a történetnek, úgyhogy összefogtunk, és úgy gondoltuk, hogy így talán többre megyünk, hogyha ketten indulunk.
Engem a téma, mint történelmi téma foglalkoztatott már régebben, hogy pontosan mik voltak a körülményei 1660 nyarán a Váradról ide menekülésnek. Arról van ugye szó, hogy a török ostromolja Váradot, a mai Nagyváradot, be is veszi majdnem a várat, váróidők feladják magukat, és mivel megadják magukat, ezért szabad elvonulást kapnak. Köztük a kollégium diákjai is, akik közül néhányan harcoltak is, fegyveresen is, el is estek, voltak is érintel, indult el, körülbelül 90-100 diákról van itt szó, tehát nem kicsi tömegről. Ezt úgy ismerte a város történet, meg a kollégium történet, a részleteket azért annyira nem ismertük, és ami különösen foglalkoztatott, hogy a váradi diákokat ide vezénylő professzor Martonfalvi Tóth György, aki tulajdonképpen az első rendes professzor Debrecenben abban az értelemben, hogy élete végéig, haláláig professzori címet visel, tehát itt megszakad az a gyakorlat, hogy 2-3 évig ül valaki a katedrán, ahogy az korábban tulajdonképpen másfél évszázadon át, vagy közel másfél évszázadon át itt működött. De hogy ki volt előtte? Tehát kitől veszi át ő a katedrát? Mi lesz az elődjével? És akkor kiderült, hogy Lippai Sámuel volt az elődje, akiről szinte semmit nem tudott a történetírás, tehát engem az a mozzanat érdekelt, hogy átadja Martonfalvinak a katedrát, esetleg együtt dolgoznak még egy ideig, vagy máshová megy. És tulajdonképpen ezt történelmileg mai napig nem tudjuk, és a dráma sem teszi helyre, és nem is az a célja egy drámának, hogy ezt a kérdést megoldja.
Ez volt az alapszituáció, ami az ötletet adta ezek
szerint. Igen, igen.
Meg és a kíváncsiságot.
Igen. És a történelmi keretek azok adottak, világosak és egyértelműek, viszont van egy nyitott magánéleti történet, hogy mi történik az idejövő professzor elődjével.
Akkor itt kap egyfajta szabad kezet az írói alkotó kedv, hogy egy ilyen képzavarral éljünk. Tehát itt volt tere a dráma számára oly fontos költői szabadságnak, ugye?
Igen, abszolút. Hát én be kell, hogy valljam, hogy én nem annyira történelem orientáltságú ember vagyok, tehát engem mindig is, amikor történelemről volt szó, mindig is a magánember és az egyén érdekelt, hogy hogyan élik
a
meg esetleg.
Történelem.
Igen, ez a mikrotörténelem, ez ami így abszolút az én világom, és ez a nagy globális rálátás a folyamatokra, meg ilyenekre, hát őszintén szólva kicsit másképpen jár az agyam, tehát engem nyilván az érdekelt, hogy mi van mögötte, hogyan érinti például ez a menekülő hullám is a Debrecen az ottaniakat, a diákokat, és ezért is gondoltam, hogy egy olyan emberhez fordulok, a nagybátyámhoz, akiről tudtam, hogy ebben a korszakban, tehát gyakorlatilag nála járatosabb ember, Debrecenben nem igen talál az ember, tehát ő tőle biztos, hogy olyan segítséget kapok, vagy ketten úgy tudunk dolgozni, hogy akkor annak biztos, hogy abszolút hiteles lesz a történelmi alapja, hogyha ezt így ketten csináljuk. És hát engem tényleg ezek a nyitva hagyott részek érdekeltek, hogy na akkor ugye ezt a három tényt, ezt szerintem elmondhatjuk, hogy ennyit tud a történetírás róla, hogy egy elvált férfi volt, ami abban a korban nyilván reformátusként ez egy elég ilyen igencsak rendhagyó dolog volt.
Lelkészként,
igen. Tehát, hogy ez
nem
ezért,
mellesleg.
Így van, tehát valószínűleg ezért fosztották meg úgymond a parókiájától, tehát ezért kellett elhagynia az előző munkahelyét, viszont így még lehetett oktató, tehát tanár. Ezt tudjuk róla azt, hogy igen, heves vérmérsékletű ember volt, mivel egy vita során kiütötte egy jezsuita prédikátor.
Páternek a
fogait, úgyhogy ezt így...
Ez történik,
igen,
tény?
Ez tény.
Elég,
ez
le van. Megindítja az ember képzelem erejét.
Igen, tehát hogy azért volt benne egy vehemencia valószínűleg, és a harmadik pedig az, hogy eltűnt 60-ban, pontosan akkor, amikor megérkeztek a diákok. Tehát onnantól kezdve semmi. Tehát ez a három dolog volt, amire egy építhettünk, és nyilván nekem így beindult a fantáziám, hogy na, akkor ő miért válhatott el? Biztos, hogy elvált, akkor ez így történhetett? Mi oka lehet abban a korban egy komoly keresztény valakinek, meg nyilván aki kiáll ennyire a hitéért, hogy más fogait is kiüti, tehát valószínűleg nagyon komolyan gondolhatta ő az evangéliumot, tehát akkor így miért lehetett egy ekkora súlyos magánéleti válság, hogy komolyan, tehát hogy tényleg elvált a feleségétől, ennek egy kicsit így az ember utána próbált gondolni, hogy mik lehettek mögötte. Hát ugye nyilván akkor a karakteréből adódott, hogy mindenképpen egy ilyen heves, hirtelen illetőt kell valahogy mégiscsak megformálni, tehát nem ez a visszahúzó objektív
szemlélődő alkot. Kiváló drámai alapanyag egy hőshöz, nem? Igen. Szóval azért ez szerencsésebb, hogyha olyan figurák is vannak, akik úgymond elviszik a hátukon a történetet, igen, mert hogy itt ez egy nagyon szerencsés találkozás, az önöké is, meg a drámának ez a két vonala is, amit önök képviselnek, hogy van egy nagyon érdekes és jelentős történelmi szituáció, ami szinte kiállt azért, hogy színpadra vigyék, ugyanakkor ez még nem történt meg, tehát nem korlátozza semmi a költői szabadságot, úgy lehet hozzányúlni, hogy ezt az emberi oldaláról lehessen megtalálni. Bizonyára nagyon nehéz lehetett ezt az egyensúlyt fenntartani, főleg, hogy önök ketten ezt a két oldalt képviselik, szerzőpárosként pedig egyszerre kellett, hogy ez a kettő megjelenjen.
Na most a keretek megvoltak, tehát tulajdonképpen én elkezdtem már írogatni a drámát is, tehát egy néhány dialógus is megvolt, amikor Katalin beszállt, és megegyeztünk, hogy az alap dolgoktól a sztori szintjén sem térünk el. Arra már nem volt idő, ugye? Mm. Én azt hiszem, április utolsó napja volt a határidő, és talán március elején találkoztunk, tehát itt azért nagyon szűk két hónap volt. Nekem az előtanulmányaim megvoltak, tehát már nem kellett utatni. Sőt, hát én akkor nem árultam el azt Katalinnak, hogy két alapvető forrást szándékosan nem vettem elő, és nem is adtam a kezébe se, azért, hogy a részletekbe ne vesszünk bele. Mind a két városban született egy-egy krónika, amely feldolgozza a történetet. Nem a mi történetünket, hanem ennek a menekülésnek a történetét és Váradnak a pusztulását. Szalárdi Jánosnak a Siralmas Magyar Krónikája. Szalárdi ott volt Várad ostrománál, tehát látta, hogy mi történt. Azt is megírta, hogy a diákok Debrecen felé vették az útjukat, hányan voltak, kivezette őket, és így tovább. És néhány évvel később, ha jól emlékszem, 64-ben egy későbbi debreceni főbíró szintén ír egy krónikát, és megírja ennek az időszaknak a történetét. És ez szándékosan én magam, mint történelmel foglalkozó, sem vettem elő, mert úgy emlékeztem ezekre az írásokra, hogy nagyon részletesek, és nem kellettek a részletek. Tehát amennyi kellett, az a fejemben volt, meg az összefoglaló forrásokból, történeti forrásokból meg lehetett tudni.
Tehát pont ez volt a cél, hogy ne terepedjenek rá az adatok, a tények, igen, az egész sztorira.
Igen. Tehát én, mint magyar tanár, elég sok drámát elemeztem már tanórán életembe, és tudtam azt, hogy más a történelmi dráma, más az irodalom, és más a történelem. Tehát a kettőt nem szabad összekeverni. A történelem az csak keretet szolgáltat a irodalmi műhöz, de nem történelmi könyve kell írni. Tehát ezekre a részletekre nincs szükség, a részleteket azt hozzá kell gondolni, és hozzá kell írni. Még egy mozzanat azért van itt történelmileg, amely a drámából is kiderül, és ami nagyon fontos, hogy nem csak arról van szó, hogy van egy nagyon súlyos történelmi helyzet, amely valóban dráma után kiállt, és van egy nyitva hagyott magánéleti történet, hanem tulajdonképpen ezektől függetlenül, Várad ostromától függetlenül a debreceni kollégium krízisben van. Ezzel kezdődik a darab. Krízisben van, részben történelmi okok miatt, hiszen kifosztották a várost többször, majdnem az éjség határán állomás különben nagyobb részt mezőgazdasági termékeket árusító, forgalmazó, ebből élő város, egy nagy kereskedő város, és majdnem az éjség határán áll, és az épület meggyengült, újra kellene építeni, de nincs rá pénz. Tehát tulajdonképpen diáklázaslások előzik meg, ez történelmileg hiteles, az 50-es években, ezt az eseményt. És akkor még ez társul az, hogy be kellene fogadni, meglehetősen nagy számú diákot. Tehát ez egy drámai helyzet.
Ez nem egy könnyű döntés amúgy.
Igen, igen. Tehát nem csak arról van szó, hogy befogadjuk őket, hanem az, hogy mi lesz az iskola. Az iskola nem roppan össze ez alatt.
Tehát nem okozza az egésznek a vesztét.
Az egésznek a vesztét.
Miközben, ugyanakkor pedig pont igen, az ellenkezője
miközben
történik.
Az előző években már iskolák estek el, mert ugye a Várad elestét megelőzően a török földult a Gyulafehérvárt, ott volt a nagy fejedelmi iskola, elpusztult, Apáczai Csere János előző évben hal meg, Kolozsvár meggyengdül, ezek elhangzanak úgy egy-egy mondat erejéig a drámában, Lóránffy Zsuzsanna pár hónappal előtte halt meg ugyanebben az évben Sárospatakon, a Sárospataki Kollégiumnak a patrónusa.
Szintén
kiesik. Ugye? Debrecen marad az iskola, ha Várad is elesik, akkor Debrecen marad, ez egy nagyon-nagyon nehéz. Azt hiszem, hogy történelmileg, iskolatörténetileg, kultúrtörténetileg ez egy nagyon erős fordulópontja a magyar oktatás történetének. Itt jól dönteni nehéz.
Nagyon hálás drámai alap ez, ugye, az író szemszögéből. Tehát, hogyha valaki az irodalom és egy kicsit a személyes történet felől közelít, ahogyan is, ezért ez egy olyan aranybánya szó szerint, amire rá lehet építeni egy nagyon szép történetet, ami ezek szerint a szakmai zsűri véleménye szerint is sikerült.
Hát reméljük. Még visszatérve az előző dologhoz, amikor mondta a nagybátyám, hogy nem mutatott meg néhány dokumentumot, pont azért, hogy így a történelem ne befolyásoljon ennyire. Azért volt itt egy nagyon szép ilyen gyöngyszem, egy ilyen összejátszás, hogy ugye úgy dolgoztunk, hogy ő átküldte először így a vázlatot, a meglévő dialógusokat, amiket utána persze alakítgattam. És hát egy résznél én magam így próbáltam egy női szereplő szemszögéből felvázolni, hogy na, mit látott ő Váradon. És hát úgy éreztem, hogy hát ez lehet egy kicsit erős, nem sok benne a vér, az erőszak, tehát tényleg csak egy ilyen rövidke szösszenet volt, csak hogy hát nem kellene itt ennyire naturalisztikus részletekbe menni, és ő mondta, hogy na akkor figyeljek csak egy picit, és fogott egy korabeli szöveget, ugyan hatalmas könyvtára van, úgyhogy akkor leemelte a megfelelő kötetet, és egy döbbenetesen hasonló leírást emelt le a polcra, és mutatta meg, hogy ez egy korabeli beszámoló, Váradon ez történt, és ugye az ember magától, és nyilván végig gondolja, hogy milyen állapotok lehettek. Tényleg az volt, hogy elvonulást engedett nekik a török egy bizonyos időintervallumon belül, és hát nyilván aki nem volt képes arra, hogy utazzon, azokat hátrahagyták, tehát családtagokat, ezt nem. Azt gondoltam én úgy, hogy a hátteret nyilván az ember csak logikai alapon, vagy így empatikus alapon próbálja értelmezni, mi történhetett ott, és hogy tényleg ez a forrás, meg az, amit így fikcióban a papírra vetettünk, vagy vetettem, akkor az nagyon-nagyon egyezett. Tehát mondjuk ez engem megdöbbent. Tehát, hogy ez tényleg, amit én így kitalálok, hogy valószínűleg így lehetett, arról konkrétan történelmi dokumentum is, hogy igen, sőt, még durvább is, és akkor mondta nagybátyám, hogy sőt, abban a korban erre még szándékosan rá is játszottak, hogy ilyen nagyon naturális részletekkel így az utolsó apró dologig le volt írva, hogy milyen rettenetek, szörnyűségek történtek, tehát mondta, hogy még jobb is, hogy nem olvastam, tehát, hogy ezzel se akartuk nyilván így megterhelni a darabot, de hogy ezért így van benne egy-két elszorduló, hogy az ember, vagy a néző, vagy olvasó tényleg érzékelj, hogy ez nem egy ilyen kis, hanem egy elég komoly, meg brutális vérengzés gyakorlatilag, és ebből menekülnek ki a diákok.
De ez is azt mutatja, onnan a beszélgetést indítottuk, hogy rokon lelkek találkoztak, és nagyon jól sikerült ez az összehangolódás, hiszen nem válik el az irodalmi fikció a történelmi alapoktól, amit két oldalról behoztak. És ha már a két oldalról beszélünk, ugye a szakmai zsűri is kiemelte, hogy az egyik erőssége ennek a drámának, ennek a darabnak, hogy a férfi és a női szempontok is megjelennek. Ugye nagyon ritka, hogy történelmi témájú színdarabokban a női szerep, meg a női látásmód egyáltalán előre kerül, nemhogy még esetleg olyan szerepe is legyen, hogy befolyásolja az egésznek a hangulatát. Ebben is szerencsés ez a találkozás, ugye?
Ez egy picit tudatos is volt. Tehát én mondtam Katalinnak, hogy meg kell erősíteni a női szerepeket. Ebben egyszerűen egy ilyen formál, logikai megfontolás is működött.
Ami egyébként nem egyszerű révén, hogy a református kollégiumról beszélünk, igen, a férfiak igen, birodalmáról ebben igen, a korszakban.
Igen, igen, hát ugye fiúiskola, és a törvény szerint nőkbe sem léphetnek az épületbe. De az, hogy belépnek-e vagy nem, arról majd Katalin szólhat, mert ezt ő oldotta meg, hogy végül hogy léphetnek be. Bár nem fogjuk elmondani a részleteket, nyilván, ahogyan.
Maradjon meg a csattanó az októberi bemutatóra. Igen,
igen. De itt azért volt egy tudatosság is, mert valóban a történelmi drámáknak a gyengéje az, hogy vagy alig szerepelnek nők benne, vagy egyszerűen csak feleségként, függelékként gyakorlatilag, vagy egy szolgáló lány, tehát éppen csak bele-bele szólnak, de nem ők alakítják. Itt viszont alakítóvá is válik egy női karakter, És hát talán annyit el lehet árulni, és ez is mutatja ezt a kettősséget és tudatosságot, hogy két felvonásból áll a darab. Lehet, hogy aztán a színpadon majd nem így tagolódik, de a leírt formájában két felvonásból áll. Az egyiknek ugye egy házaspárról van szó, az egyik az elsőnek a férfi a főhős, a másodiknak pedig a feleség, és nem találkoznak a színpadon.
Na, ennyit nagyon érdekes a szituáció ugye a színpad szempontjából.
És nem találkoznak a színpadon, tehát ez azt hiszem, hogy egyedi dolog így. Nem egészen így terveztük, így alakult, a sztori így kívánta természetesen. Így utólag nézve azt kell mondanunk, hogy törvényszerű, hogy ez így, ez a kettősség így előjött. Hát még azon is el lehet gondolkodni, hogy talán ez egy picit humoros megjegyzés, de elgondolkodtató, hogy jó volt eddig a írói módszer. Valóban egyedül lehetett csak irodalmat írni. Vagy pedig,
itt a példa az
vagy pedig lehet ez közösségi, kétszemélyes vagy többszemélyes dolog is, a többet látásnak az esélyével, mert hát hagyományosan azért ez is férfi szerep volt az írás. Jóval kevesebb a női író. Szabó Magdónál látszik például a történelmi drámákban is, épp a debreceni tárgyúnál, hogy azért ott a
vannak
női,
erős női karakterek.
Vannak erős női karakterek. De és hát talán annyit szabad elárulni, hogy még egy olyan utólagos információ is érkezett, hogy az egyik bíráló, ugye ő nem tudhatta, hogy kik a szerzők, vagy ki a szerző, mert általában azért egy szerzőre gondolnak.
Abból azt feltételezi nyilván
olyat
a zsűri
is. Olyat sejtett, hogy nőíró. Ugye? Tehát, hogy elszúrta magát, hogy nő lehet mögötte. És hát jól sejtette, tehát érezte, hogy olyan elemek
ott
kerültek bele, amelyek a női szempontot érvényesítik.
Na és hogy jut be egy nő a 1660-as a debreceni református kollégiumba?
Hát ez...
Ne lőjük le a poént tényleg, de nem, mégis.
Nem. Hát igazából gyakorlatilag három női szereplő van a darabban. Az egyik a szolgálólány, az egyik Lippai Sámuel a professzornak a felesége, akitől ugye elvált, tehát nyilván őt mindenképpen egy izgalmas, összetett karakterré kellett formálni. A másik pedig a Komáromi Csipkés Györgynek a nagyon komoly, nagyon konzervatív, igen befolyásos prédikátornak, debreceni prédikátornak a felesége, aki nyilván hasonlóan ugye teljes mértékben az ura mögött áll, ő tudja, hogy hol a helye Debrecen, mert ezt többször is így hangsúlyozza, és hát ez a kisé lázadó, nyilván formabontó életmódban élő hölgy, amikor megérkezik Lippainak a felesége a kollégiumba, hát ezzel a abszolút konzervatív, klasszikus debreceni család, így van, kemény nyakú kálvinista hölgyel találkozik, azért ez egy szép pillanat, és hát ezt próbáltuk ott, vagy próbáltam ezt a találkozást, meg ezt a beszélgetést egy ilyen mélyebb mederbe terelni, és próbáltam azt, hogy valóban egy olyan beszélgetés alakuljon ki kettőjük között, ami egy csak nők, tehát ebben megpróbáltam még azt is, hogy ugye a férjét egy kicsit, nem azt mondom, hogy eltani lábalól, de hogy elküldeni más feladattal, tehát akkor csak ők vannak a színen, és pontosan ez az ítélkezés, hogy ugye, amit nyilván a prédikátor felesége képvisel, hogy a nőnek megvan a szerepe ebben a korban, ebben a világban, mindenkinek megvan a vélemény egy elvált asszonyról, és hogy miatta a férje, ugye nyilván mivel elvált, ezért már nem lehetett prédikátor, tehát hogy neki gyakorlatilag semmilyen joga, semmilyen tekintélye nem lett, egy megvetett asszony, és hogy ebből valahogy a jelenet végére kinyomozni, vagy kielemezni, hogy mi is történhetett, hogyan élték ők meg a házasságukat, mi vezetett el idáig, és most nem mondok részleteket, de hogy a végén tényleg elindul egy ellenfejlődés a másik irányból is. Tehát kezdi megérteni, hogy nem csak egyféle életmód lehet, és attól még, hogy valaki nagyon sok nyomorúságon ment keresztül, ugye nyilván mind a két fél, mert a debrecenieket is szorongatták, de nyilván másféle dolgokon ment keresztül Lippai felesége, hogy mégis megtartotta a hitét, és itt azért egy elég komoly ilyen, nem mondom, hogy női hitvita, de valahol igen, ez a család, a kötelesség, vagy pedig a szabad gondolkodás és a másként gondolkodásra való szabadság az, ami így előtérbe jön, és gyakorlatilag ez a beszélgetés hozza meg azt a gyümölcsöt, hogy ebben a nagyon komoly, nagyon puritán debreceni asszonyban, a prédikátor feleségében is megszületik ez a döntés, hogy már pedig ő segít ennek a másik hölgynek, és bejuttatja a kollégiumba is, ahol ugye várják a menekülőket, és ahol a férjét is várják vissza, tehát...
És igen. Akkor a többit egyelőre fejlődik.
Igen, a fél homály, diszkrét fél homály.
Ugye, október 28-ára tervezik a darab bemutatóját a Csokonai Színház nagy színpadán. A reformáció hónapjában közel a reformáció napjához. Ez egy díszbemutató lesz. Direkt azért is tervezték így, amennyire ugye az eredményhirdetéskor elhangzott, hogy ne vegye el az egyéb események súlya erről a hangsúlyt. Tehát október 28-án mondhatjuk, hogy ez a darab lesz a reformáció főszereplője Debrecenben, ez nem egy kis tét. És azt hiszem, hogy egy nagyon komoly elismerés is. Önök hogyan élik ezt meg?
Hát erről nehéz beszélni. Ha az ember elindul egy pályázaton, akkor nyilván benne van, hogy szeretné megnyerni, tehát ez tagadhatatlan. De én úgy gondolom, hogy azért nem ez volt az első cél. Tehát mi nem, amikor találkoztunk, vagy leveleztünk, vagy beszélgettünk elég sokat, akkor ez nem volt téma. Tehát nem az volt az elsődleges cél, hogy nekünk ezt meg kell nyerni. Tehát nem nyerni akartunk minden áron, és ezért a munkára tudtunk koncentrálni.
Tehát az fontosabb volt, hogy megszülessen ez a darab, mint hogy milyen eredménnyel teljesít?
Igen, én úgy gondolom, hogy igen. Mivel nekem legalábbis nem nagyon volt tapasztalatom, hogy mi várható, mekkora mezőny várható, az látszott, hogy a feladat nem könnyű, rövid az idő, történelmi drámát írni néhány hónap alatt. Azért annyit latolgattunk magunkban, hogy valószínűleg nem sok pályázó lesz. Tévedtünk, mert 45 pályamű érkezett be.
Amikor lehet, ezt, másnak is volt már egy elfekvő ötlet.
Igen, amikor ezt megtudtuk, akkor tulajdonképpen már mi nem, én legalábbis nem gondoltam arra, hogy ez megnyerhető. Tehát biztos voltam benne, hogy a 45-ben sok kiváló író is van, biztosan így is volt, igazából az első három hely vált publikussá, tehát nem tudjuk, hogy kik pályáztak. Nem ez volt az elsődleges cél, nem könnyű azért ezt feldolgozni, a súlyát érzem, vagy érezzük. Én annak örülök, hogy olyan rendező kapta ezt a feladatot, Viski Andrej Kolozsvárról, akivel egy pár szót az eredményhirdetésen tudtunk váltani, ami fiatalkora ellenére is biztosítéknak tűnik, hiszen úgy látom, hogy ő ugyanezen a hullámhosszon.
Szintén rokonlévek.
Igen.
Hát talán igen. Ottani nyilatkozatai alapján úgy tűnik, hogy ő ezt nem feladatként, mert azért ugye, amennyire tudom, ő előkapta meg a feladatot.
Így van, mielőtt valóban hamarabb volna. Kérték fel, mint hogy tudja, hogy mit rendez
nem
majd.
Nem tudta, hogy mit fog rendezni, azért ez is egy zsákba macska.
Bátor vállalkozó
szelleme van. Hogy örül annak, hogy ezt a szöveget kell megrendezni. Tehát nem kényszerként fogja megélni, ez nyilvánvaló.
Bennem is ez volt, hogy nyilván benne van az emberben mindig, hogy jaj, jó lenne megnyerni, de amikor hallottuk, hogy 45-en pályáztak, mert ugye ez publikus lett.
Igen, nyilvánosságra hozták a pályázat.
Igen, akkor gyakorlatilag, hát előtte azért elég sokat kommunikáltunk, beszéltünk. Én annyit éreztem, meg szerintem János bátyám is, hogy jól sikerült, tehát nagyon jól sikerült. Azért az ember érzi azt, hogyha elkészül valamivel, hogy most ez egy közepes, gyenge, vagy pedig tényleg egy ütős, erős darab, aminek számomra nagyon fontos az, hogy nagyon jó szerkezete legyen, tehát átlátható, ne egy ilyen szétfolyó dolog, és hogy komoly, valódi emberi sorsokról szóljon.
És a rövid idő ellenére említették, hogy márciustól dolgoztak együtt, sikerült, akkor ezek szerint készre csiszolni.
Igen, nagyon sokat csiszoltunk, főleg a végén még oda-vissza küldözgettük, és akkor már volt egy pont, ahol mondta is a nagybátyám, hogy jó, most már akkor hagyjuk abba itt a csiszolgatás, mert egy ponton már be kell fejezni, mert ezt még a végtelenségig itt kozmetikázhatnánk. És ahogy beküldtük, tényleg, hát nekem is azért van egy kis szépírói múltam már, azt gondolom, és nagyon sokszor előfordult ez, hogy pályázatra, vagy erre-arra kellett valamit elkészíteni, és tudtam, hogy na hát ezt most úgy adom le, hogy hát lehetett volna ez jobb is, de itt tényleg az az érzés volt, hogy ez, amit tűnünk telhető, minden benne van, és egy ütős, nyilván egy pár embernek oda tudtuk elolvasni, és a hatás, vagy az, hogy nagyon megrázta őket, vagy visszaértek, hogy nagyon-nagyon tetszett. Azért az emberben egy jó érzést is kelt, de persze ilyenkor mindig benne van az, hogy jó, de ők ismernek, vagy hát azért ők nem objektív közönség. Úgyhogy én azt mondhatom, hogy úgy zártuk le, hogy ez egy igényes, szép kéz darab, és gyakorlatilag utána, amikor így hallottuk, hogy 45-en pályáztak, akkor abban egyeztünk meg, hogy ha hát valószínűleg akkor nem fogunk nyerni, de majd akkor keresünk magunknak valamilyen fórumot, vagy a Váradi Színházat megkeresünk, vagy majd akkor diák előadásba, tehát hogy azt azért gondoltuk, hogy nem szeretnénk veszni hagyni, mert egy jól sikerült darabról van szó, tehát hogy ezt így kijelenthetjük szerintem. Már amikor elkészült, akkor így éreztük.
Azért csak visszakérdeznék, mert engem ez nagyon foglalkoztat. Rengeteget foglalkozunk ebben a jubileumi emlékében a reformációs eseményekkel. Ugye itt van ez az 500 éves és a 450 éves jubileum, amiről számtalan fórumon mindenki a maga módján igyekszik megemlékezni. De a programok, rendezvények mellett egy kitűzött cél volt, hogy egy tartós, maradandó alkotás szülessen. És ez az. Tehát Debrecen városa, a Csokonai Színház és a Tiszántúli Református Egyházkerület azért hirdette meg ezt a pályázatot, hogy legyen valami, ami erről az évről az utókornak megmarad, és megmutatja, hogy így ünneplünk mi, és ezt a fél évezredet, meg ezt a 450 évet mi ezzel tesszük maradandóvá. És ez az a darab. Szerintem ez egy óriási dolog, aminek nyilván lesz utóélete, mert azon túl, hogy októberben bemutatják, itt van egy mű, ami megszületett olyan karakterekkel, akik érdemesek arra, hogy akár később is szereplőjévé váljanak más irodalmi műveknek, szóval sikerült ez a vállalat cél, hogy maradandó mű szülessen.
Azt mondom, hogy úgy legyen.
János bátyám, irodalom történész, úgyhogy vigyázzunk az ilyen kijelentésekkel.
De te mégiscsak ez egy kiválasztatott mű arra, hogy képviselje ezt a jubileumi emlékévet. Azért ez
igen,
nem akármi. Majd a történelem táblatából persze másképp is meg lehet ítélni irodalom történész szemszögből, de hogy ez most ez tény.
Igen, hát én erre azért elővigyázatos vagyok, mert az irodalom történetből tudom, hogy bizonyos dolgokra kimondtak egy adott korban nagy hangzatos bírálatokat pozitív értelemben, és aztán eltűntek művek, és fordítva is igaz. Tehát azért itt a 45 további 44 között lehet olyan, amely nagyobb pályát fog futni, mint ez. Ezt azért nem szabad kizárni.
Egyébként ezt tudják bizonyára a hallgatóink, hogy az öt legjobbat elvileg írásos formában is megjelentetik, tehát azok sem fognak elveszni.
Tehát itt azért az is beszédes, hogy ha ötöt méltónak tartanak erre, akkor tényleg valóban egy erős mezőny volt. Ez úgy megnyugtatja az embert, hogy nem két-három darabból kellett kiemelni. És erős szakmai zsűri volt. De ezt hagyjuk az utókorra. Én annak örülök a magam részéről, mint a helytörténettel, meg irodalomtörténettel, meg a kollégium történetével is foglalkozó tanárkutató, hogy egy olyan történelmi eseményt vagy mozzanatot sikerül reflektorfénybe helyezni, ami valami miatt elsikkadt eddig. És erről a pontról, hogy 1660, visszafelé is lehet lapozni, hiszen ott már közel másfél százados múltja van a reformációnak Debrecenbe, de még közel van azért ahhoz, hogy itt még a reformáció által felvetett nagy kérdések, nem csak hitbeli kérdések, hanem emberi sors kérdések még jól megfogalmazhatók. Meg ez még a szekularizáció megjelenése előtti kor. A felvilágosodás még 100 év múlva jön. Tehát itt még az egész környezet homogén, főleg Debrecenben, egyöntetűen református a város, tehát itt aki hibázik, az reformátusként hibázik, és ebben az értelemben is vállalni kell a felelősséget. Tehát ahogy az még Szabó Magdánál is a korról írott művekben látható, ez ilyen módon is olvasható, viszont itt dől el az, hogy Debrecen, a debreceni kollégium lesz az ország iskolája. És hát ez már nem csak debreceni szerep, hanem ezt tudjuk a kultúrtörténetből, hogy ez egy országos nagy szerep. Tehát ez a mából is jól olvasható pont, meg innen visszafelé is jól olvasható a reformáció addigi története, vagy a reformátusság addigi története. Tehát sikerült egy olyan pontot a reflektorfénybe helyezni, ami a reformáció története és a Debrecen város története szempontjából nem azt mondom, hogy a legfontosabb mozzanat, de kulcsfontosságú mozzanat. Legalább olyan fontos mozzanat, mint a irodalom történetben és a dráma történetben is többször újra írt és újra gondolt Csokonai kicsapatásának a története például. Az is egy fontos pont, 1795 és 1660 is. De 1660 nem tudatosodott eddig.
Kicsit jobban fel lehet mutatni, rá lehet irányítani valóban a reflektorokat, igen, hogy itt volt egy fordulópont, egy nagyon jelentős pont, amivel talán még a debreceniek sincsenek annyira tisztában, mint illenék. És mivel az országiskolájáról van szó, szerintem mindenképpen érdemes lenne ennek országos visszhangot is adni.
Ez tényleg majd az utókor dönti el. Én igazából még az előző kérdés kapcsán annak örülök, hogy egy olyan darabot választott ki a zsűri is, amiben valóban, tehát maga a hit, meg a hitnek a megélése kerül olyan szinten központba, hogy nem egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen tanmese, vagy ez az ilyen klasszikus ilyen vallásosság, hanem tényleg egy egy adott kor szenvedései között hogyan lehet a hit úgy megtartó erő, hogy ne pusztuljanak el az emberek abba a nyomorba, amit látnak. Tehát, hogy az ne telepedjen olyan szinten a lelkükre, hogy ne tudjanak tovább lépni. Gyakorlatilag még a történelem kapcsán, vagy a dráma kapcsán talán annyit tudok elmondani, hogy amikor már így majdnem készen voltunk vele, akkor egy nagyon kedves barátomnak odaadtam, hogy olvassa el, és mondta, hogy zseniális, fantasztikus, nagyon tetszik neki, csak hát a vége, hogy hát nem igaz, hogy azokat a nyomorult főhősöket valamennyire ne, tehát valamit adjunk már nekik, és egy nagyon pici változtatást csináltunk utána a végén, igen, és azt mondta, hogy egyszerűen annyira jó, de hogy azt a házaspárt, hogy legalább valami történjen már, ami pozitív velük, és igazából nem egy nagy változtatást tettünk bele, hanem egy jelképes pici momentumot, amitől mégis lett egy olyan katarzis, hogy az ember úgy megy el, hogy tehát a tragédiák sora után is Istenbe lehet kapaszkodni, és tud tovább menni az ember még a legnagyobb nyomorúság után is. És igaza volt ebben egy ilyen szempontból, hogy kellett egy ilyen jelképes feloldás az
kellett
egésznek.
Pozitív
igen,
legyen,
hogy úgy menjen ki az ember, hogy ne az, hogy na hát akkor így most már aztán tényleg szerencsétlen ez a házaspár, ugye, akikről szól, hogy akkor aztán ők minden oldalról kapták a csapásokat, és a végén még egy jó nagyot oda csap nekik a történelem, vagy az élet, hanem egy nagyon pici feloldozást azért próbáltunk beletenni, és én azt gondolom, hogy tényleg, hogyha ez most valóban a reformáció 500 éves évfordulójára íródott, akkor ne vallási frázisokat mondjon vissza ez a darab, hanem tényleg azt mutassa meg, hogy a hit akármilyen formában is, de hogyan mentheti meg az embert, hogyan viheti közel Istenhez, és ünnepelhetünk így úgy amúgy, de hogyha ez nincsen benne, akkor teljesen mindegy, hogy milyen formai dolgokat állítunk előtérbe, és szerintem ez az, ami a darabnak is valószínűleg az erőssége, és Viski Andrea is ezt mondta, és ez nagyon tetszett, hogy azért rendezi szívesen ezt a darabot, mert hatalmas szíve van, és szerintem ő ezt érezhette, hogy itt nem csak egy, tehát azon felül, hogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon pontos korrajzot szerettünk volna adni, és nagybátyámnak hála, én ezt úgy gondolom, hogy ez sikerült is, szerettünk volna megmutatni abban a korban élő embereket, nekik a valódi emberi érzelmeiket, és valóban a hitnek a szerepét az ő életükben, hogy ez mennyire tovább tudja őket vinni, és ez akkor is aktuális, tehát hiába telt el több száz év, ezt ugyanúgy tudja az ember ma is átélni. Tehát olyan problémákat is hoz föl ez a két asszony, ami szerintem ma is ugyanúgy probléma lehet, akár házasságok sorsának eldőlésében, stb. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ilyen szinten kortárs darab, hogyha úgy nézzük.
És így illeszkedik a reformációhoz, amiről azért sokszor elmondják, hogy ez nem egy pontszerű történet, hanem folyamat.
Igen.
És akkor ezek szerint ebben a darabban is ez teret kap. Azt majd a történelem, meg majd az idő dönti el, hogy milyen utóélete lesz ennek a műnek, hogy színpadra kerül-e többször, több helyen, mekkora karriert futhat be. Egy nagyon rövid, lezáró kérdés azért itt felmerül, azt viszont önök döntik el, hogy lesz-e az együttműködésnek folytatása, születhet-e még közös mű.
A kísérlet az irodalomtörténetileg is érdekes, egyenlőre sikeresnek tűnik. Erről nem nagyon beszélgettünk eddig, nem tudom. Most azt mondom, hogy egy picit pihenni kellene ezzel, ne szédítse meg bennünket a siker. Ha ezt a történelem úgy hozna, hogy olyan feladat adódna, vagy olyan téma, amiről úgy tűnik, hogy tényleg csak ketten tudjuk megoldani, akkor én nem tartom kizártnak.
Igen, meg azért már a múltban mi dolgoztunk együtt, tehát nem kapott ilyen nyilvánosságot, de még volt egy ilyen diákkori drámám, amit a nagybátyám rendezett meg, és akkor azzal turnéztunk, jobbra-balra előadtuk, és akkor annak is sikere volt. Nyilván ez diák színpadi előadás, tehát nem egy ilyen nagy színpadi dolog, de azt gondolom, hogy már akkor így elkezdődött ez a közös munka, és így láttuk, hogy működik.